Hét bagoly. Krúdy Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. Hatodik rész. A bolond báró lelke.
Szomjas Guszti barátunkat Szerelemvölgyi szerkesztő úrral, valamint Áldáska nevű ártatlan leánykájával a Kleinféle vendéglőben hagyva, Józsiás úr Lábujjhegyen sietett a csukott bérkocsi felé, amely egy-két háznyi távolságban állott. Zsófia kinyújtotta fehér kesztyűs kiskezét az ablak szélén. Józsiás bűnbánóan vette észre, hogy a kesztyűn a fekete varrások úgy sötétlettek, mint az elmúlt napok bánatos emlékei. Aztán belépett a fiáker ajtaján, és a gyöngyház gombos kocsisnak, aki régi ismerősként üdvözölte őt, azt parancsolta, hogy valamerre a Svábhegyre hajtson. Zsófia pedig rákezdte panaszosan.
Az énekleckémet hagytam abba az ön kedvéért. Mi ütött magába, hogy azt a vén majmot küldte a nyakamra?
Józsiás percekig szótlan felindulással borult az asszony vállára. A rókaszínű bundácskának valóban előkelő illata volt, hogy egy szegény írót, aki a bütykös lábú szerkesztők pipabűzét szokta élvezni, megszédítsen. A jól fűtött úriháza kényelmes belseje, az állatprémekkel borított padlók és ablakok, az ében fekete, fehér fogsorú zongorák, fénylő velencei tükrök, mennyezetes ágyak, csillogó asztalok, túltömött fehér nemű szekrények jutottak eszébe Józsiás úrnak e bundás illatra. Ez a bunda abból a világból jött, ahol nem ismerik az avas szegénység foszlott rongyait. Egy udvarias, finom, halk világból, ahol a nők unottan szemlélik drága köveiket, változtatják karpereceiket, az újságban csak azokat az oldalakat méltatják figyelemre, ahol a bálokról és színházakról van szó, csodálatos szappanokat használnak a mindennapi fürdéshez, és csak haláluk után találják meg a szerelmes leveleket, amelyeket a Józsiásoktól őrizgettek a szekrény fenekén. S a kesztyűjük, a jószagú kesztyűjük, azok az előkelő illatok. Zsófia levonta a jobb kezén lévőt, hogy azt Józsiásnak nyújtassa.
Halálsejtelmeim voltak a múlt napokban, és megsemmisítettem mindazt, ami a múlt időkre vonatkozik.
Én is azt hittem, hogy meghalok, ha nem láthatom, Zsófia. Ezért küldtem az öreg embert, akinek megbízhatóságáról meg vagyok győződve. Már napok óta várom.
Az éjjel álmodtam magával. Tudtam, hogy ma látni fogom. Reggel kitekintettem az ablakon, a galambjaim a szerviták teréről hozzám repültek, és megpillantottam a ház előtt az öreg kandúrt, amint a hóesésben odalent várakozott. Csak egyetlen egyszer, amaz izgalmas estén ott a belvárosi ház udvarán, mikor az ablakon kiugrottam, láttam a véncsőzt, mégis felismertem mindjárt az öreg vadmacska bundást, sőt, azt is sejtettem, hogy magával van összefüggésben az öreg ember ácsorgása a ház előtt. Egyik óra múlt a másik után, és az öreg ember nem mozdult. Ott állt a szép vadásznő előtt, vállát, hátát, sapkáját elborította a hulladozó hó, de ő nem törődött vele. Fiatal korában érzelmes legény lehetett az atyuska. Megszokta a türelmes magaviseletet a hölgy szolgálatában.
A vén szamár, hát nem mert felmenni kegyethez.
Ó, már olyan volt az öreg, mint egy hóember. Az óramutatók dél felé jártak, olykor nyugtalanság cikázott át a szívemen, hát ha betörő az öreg, hát ha egyéb gonosz szándékai vannak. Szóval lányom a Hencsi meg is vizsgálta az öregembert az ablakból, ám de az okos lánynak nyomban megvolt a véleménye, hogy a hóember nem lehet más, mint üzenethozó. Nem bírtam tovább féken tartani az idegeimet, gyorsan felöltöztem, és az utcára siettem.
Csizmácskáit nem felejtett el.
És a kalapomon. Nem veszi észre, hogy magára gondoltam öltözködés közben. Ez az a bizonyos kis kalap, amely annyira tetszett magának, a harkálytollak miatt.
Hadd lehelek meghatottságomban egy halk csókot a tollakra.
És a fátyolom? Nem mindig arra kért, hogy lila fátyolt hordjak? És a nyakamban van az amulett is, amelyet tavaly karácsonykor ajándékozott nekem. Ó, én minden ajándékot megtartottam. Megvan a japán szobrocska, a levélpapírdoboz, Puskin verses könyve. Olykor körülveszem magamat velük, amikor erősen gondolkozom, és megidézem a szép napok emlékét.
Új könyvemet is kegyednek fogom ajánlani. Persze valamely szimbolikus jelszó alatt.
Ó, mi boldoggá teszi Józsiás! Bár kistermetű vagyok, egy fejjel magasabbnak érzem magam minden barátnőmnél, mikor arra gondolok, hogy maga nekem írja műveit.
Minden soromat arra szánom, hogy az én istennőm tetszését kiérdemeljem.
Te vagy a legnagyobb magyar író. Csókolj meg!
Vannak női ajkak, amelyek a csók tudományát művészetté fejlesztették. Melegen, húsosan, kagylóként tapadnak a kiválasztott férfi szájra, és apró virágporzókat, tulipánnyelvecskéket, csodálatos kis izmokat mozgatnak meg ajkaikban, mint a cimbalom verőkar. Nedveket és melegséget adnak kölcsönbe, fogaik sövényét úgy el tudják tüntetni, hogy a férfi száj szabadon nyomulhat előre a kehelybe. Vannak nők, akik nyelvüket nyújtják a férfi szájába, mint valamely dárdát, vagy jó ízű gyümölcsöt. Akiknek ajkuk oly hűségesen tapad, mint a pecsétviaszk, akik egy hosszú, kélyes csókjukkal behatolnak a férfi szív legbelsejébe, akiknek csókja közben a legkényesebb és legtisztább férfi sem érezhet tisztátalanságot. Különösen akkor tudják meg a nők, hogy csókjukkal mi művészélyesen kell bánni, midőn 30. évüket betöltötték. Zsófia már 31 éves volt. A jószagú, állatbőrrel, bársonnyal felszerelt kocsiban a budai Lánchídfőtől a vérmezőig tartott az első csók. A kocsi ablakát belepte az uzmara, valamint elhomályosította azt Zsófia meleg lehellete, aki gyakorlott kocsikázó nő létére mindig rálehelt az ablakokra. Aztán fátyolát egészen felvonta, és erősen a férfi szeme közé nézett zöldes szemeivel.
Hová viszel?
A Svábhegyre megyünk, ahol ilyenkor nem találkozunk senkivel.
Veled mindenhová elmegyek. De hát hadd folytassam kalandomat az öreg apóval. Vén odvas fagyökér volt ám az öreg. Legalább egy tucatszor kellett a szeme közé kacsintanom, amíg mozogni kezdett. Akkor is olyan vonakodva jött, hogy nyomban észrevettem, nem ismer. A Szarka utcába csalogattam az öreget, ott kevesen járnak. Itt már vígabban jött a vén csacsi, és a bajszát kezdte pedergetni. Meglassítottam a lépteimet, vártam. Na, vén aszfaltbetyár, hadd látom, tudod-e mi a módi testen? Hát bizony, tudta az öreg. Igaz, hogy egy kicsit avult volt a manírja, mint a régi divatlapot forgatnának. Igaz, hogy egy kicsit fészeg volt az ő ócska udvariasságával, peleskei nótáriusbeli bókolásával, a szemöldöke mozgatásával, amintán még Lauka Gusztáv csábítgatta a török császárban a kaszíros lányt, furcsa hegykeségével, amelyet utoljára a népszínházban láttunk Göndör Sándortól. Különös volt, mint általában azok a férfiak, akik sohasem akarnak megvénülni. Jó darabig hallgattam az öreg urat, amíg elkészült bájaim leírásával, magasztalásával. Azt mondta, olyan lábam van, mint az őzikének. Megdicsérte a hajamat, amelyről azt állította, hogy olyan, mint a komáromi mariskái. Végre felfedtem kilétemet a heves aggastyán előtt, mire ő nyomban harcmodort változtatott, és a te szerelmednek nagyságát, kínjaidnak sokaságát kezdte emlegetni, mint hű szerelmi ügyvívőhöz illik.
Józsiás úr kifigyelt az ablakon. Már a Svábhegy oldalában járt a bérkocsi. Néptelen az út, a nyári lakok üresek, a majorosok a meleg kályha mellett üldögélnek. Fekete nedves fák és vizes árkok futnak együtt a kerekekkel, A halott erdőben gyanakodva zörget valami, mintha akasztott embert himbálna a szél. A tél messzire benn az erdőben fehér játszóteret készített a nyulaknak, rókáknak. Falevelek kelnek fel az úton a keréknyomban, és a kocsi után néznek, ami nyáron, zöld korukban is utána nézegettek a fehér ruhás, lármás kisasszonyoknak. Az ilyen téli kocsizás az elhagyott utakon Budapest közelében még nem tartozott az úrhölgyek és urak mindennapi mulatságai közé. Regényes helyzet volt ez, akárhogy vesszük. Az erdőben rablók is rejtőzhettek, nem beszélve a vadászokról, akik budai hegyek sötétbarna erdőségeiben puskáznak. De már ebben a korban is, mint mindig, voltak regényes gondolkozású nők, akik az életben azt keresték, ami nem hétköznapi.
Ó, engem egyéb emlékek is fűznek a Schwab-hegyhez. Leánykoromban itt nyaraltam, az Ilonkalakban, amíg atyám az öreg tőzsér élt. Most majd ismét bejárom a mély utakat. Az elhagyott kertekben önmagamat látom eltűnedezve. 16 esztendős fejem vélem a lugasokban, és az ösvényeken nyilván rengeteg lábnyomra találok, amelyek a fogaskerekű felé vezetnek, vagy onnan alulról, a hűvös völgyből jönnek, mély erdei utakon, hogy udvarlásomra legyenek. Mennyi vidám vagy merengő lépés jött akkoriban is felém, amikor itt a nyári délutánokat töltöttem. Alkonyattól a holdat néztem, a pázsiton a bokrok között heverésztem.
Józsiás úrnak fájtak-e visszaemlékezések, mert ő még akkor nem szerepelt Zsófia ismerősei között, akik kedvéért a völgyből a hegyre jöttek, a normafánál merengtek, a villa ódon kerítésén bemásztak.
Hányszor akartam öngyilkos lenni, midőn ősz felé járt az idő, és a levelek kopogtak a háztetőn.
Miért?
Talán éppen miattat szenvedtem, de te nem tudtál róla. Itt ez a földszintes sárga falu villa, a kapuja is nyitva. Csak borzongva tudok nézni a kísérteties külsejű házra.
Ez is valami leánykori emlék.
Gyermekkoromban azt beszélték erről a házról, hogy itt lakott a bolond kemény báró, aki ének idején késő ősszel a regényeket írta. Már egészen őrült volt, és rettegett az emberek társaságától. Azt mondták, hogy azóta, mióta a báró kitette innen a lábát, mindenki megbolondult, aki hosszabb ideig lakott a házban. A falakban, a tetőben, a kertben. Ott maradtak a láthatatlan szellemek és kísértetek, amelyek a bolond keménnyel költöztek a házba.
Azt hiszem, én is meg fogok bolondulni. Ez a legszebb sors egy író részére. Mind szeretnék cserélni a bolond keménnyel, ha olyan regényeket írhatnék, mint ő írt. Például az Ordidőket.
Sohasem tudtam elolvasni egy kemény regényt. Kissé unalmas volt a báró.
Ne mondjon ilyet.